Izgalmas időszakot élünk a tőkepiacokon, alapvetően az első féléves hozamok a legtöbb eszközosztályban rendkívül kedvezően alakultak, akár csak a magyar piacra figyelünk, most viszont látszik némi korrekció. Itt van a stúdióban Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Üdvözöllek!
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást, szervusz!
Hogy látod a globálisan iránymutató jegybankoknak a helyzetét? Mennyire vannak most nehéz döntési körülmények között, akár az inflációval, akár a kamatpályával kapcsolatos befektetői várakozások kapcsán? Valamint az elmúlt hetekben látott kamatdöntések mennyire befolyásolták azokat a devizapiaci tendenciákat, amelyek akár a dollárt, eurót vagy a forintot is érintették?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert valójában tényleg benne vagyunk a sűrűjében, és nyilván a magyar befektetők is abban a helyzetben vannak, hogy teljesen simán dönthetnek a saját számláik szintjén, hogy inkább Amerikában, Európában vagy Magyarországon vásárolnak. Mint minden fontos dolog, a tőkepiacokon az nagy piacokról indul, és elsősorban ugye Amerikából, ami globális hatás, úgyhogy ez egy nagyon fontos döntés volt, én azt gondolom, mert hosszú ideje ugye nem volt kamatvágás, és valójában nem hozták volna meg érzésem szerint ezt a döntést, az azért kedvezőtlen reakciót indított volna el. Ugye ez volt a Fed elnök kommentje is tulajdonképpen, amikor nyilvánosságra hozta ugye azt, hogy milyen háttérgondolatok vezérelték a döntéshozókat, ez a risk management cut kifejezést, amit használt. Tehát, hogy valójában ilyen kockázatkezelés volt. Összességében a helyzet az egy nagyon szétesett, nagyon komoly viták voltak. Hogy a dot plot diagramot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy olyan döntéshozók, akik a korábbi időszakban szöges ellentétbe szavaztak, most pont az ellenkezőjére, és nagyon szét is csúszott ez a dolog. Tehát valójában nem egyszerű a helyzet, hiszen van egy nagyon erős kormányzati nyomás arra vonatkozóan, hogy nem biztos, hogy az inflációt olyan nagyon le kell vinni, pont ez a szinyorás hatás, és az adósság, az a nagyon nagy mértékű amerikai adósság elinflálása miatt. Ugyanakkor a vámhatások nem igazán épültek be az inflációba, és a munkaerőpiacon lehetett látni egy pici gyengeséget. Tehát ez a bázis, amire ez az egész döntés épül. Azt gondolom, hogy ez a 25 bázispontos vágás, ez mindenféleképpen a helyén volt, és bőven van még mozgástere mindig a Fednek. Tehát ha szigorúan a tényeket és a számokat nézzük, meg a szituációt nézzük, akkor szerintem helyes döntés volt, és nem is baj, hogy ez nem volt több, mert így van még mozgástér. Na most az, hogy miért gyengül a dollár ilyen ütembe, mert hogy ez azért hatással van a forintra, meg a magyar piacra, az pedig önmagában nem csak amiatt van, mert hogy a kamatkérdés nem elég ütemesen tudják csökkenteni, vagy akarják csökkenteni, hanem önmagában van azért egy ilyen bizalmi válság, ami nem jelenti azt, hogy a dollár elveszíti a hegemon szerepét, csak annyit jelent, hogy nyilvánvalóan van egy csomó olyan elsősorban az államkötvényekhez kapcsolódó kérdésekben, de azért részvényekben is megjegyzik, hogy például a nagy európai alapkezelők jelentős mennyiségben vontak ki pénzeket, és ez nyilván meglátszik a dolláron, úgyhogy ha most vissza is mentek egy picit, akkor is hedzselik a dollár, tehát euróval szembe. Ez önmagában hoz egy feszültséget. Azért ez a mostani euró-dollár szintén azt gondolom, hogy nem az a végső paritásos állapot, aminél voltunk korábban, hanem egyszerűen most van egy olyan kockázati faktor, amit egyébként a piac ezen a módon lekezel. És azt is látjuk, hogy egyébként a viszonylag magas kamatok miatt, és nem ütemes kamatcsökkentés miatt az amerikai beruházások megtolódnak. Nem azt jelenti, hogy elmaradnak, hanem tolódnak egy mondjuk egy fél évet, vagy egy akár egy évet is, de ha megindulnak ezek a beruházások, és újra kell majd vasat venni, meg újra kell építkezni, stb., akkor majd megint a dollár belső kereslete miatt majd megint egy kicsit erősödni tud. Tehát ez egy átmeneti helyzet, azt gondolom, hogy ennek azért kell valahol alja lenni. A regionális devizákra, így a forintra is, ez pedig én úgy gondolom, hogy olyan hatással van, és ez befolyásolja a magyar részvényeket is, hogy a dollár elszívó ereje az, ami mindig, amikor a dollár erősödik, akkor érződik. Most meg ennek pont az ellenkezőjét látjuk. Tehát amikor a dollár gyengül, a regionális devizák, nem csak a magyar forint, hanem minden más ilyen kis egzotikus deviza meg erősödik, és nyilván keresi a helyét a gyors pénz, a portfólió tőke, hogy hol lehet igazán jó üzleteket csinálni, és hát nyilván ennek azért betudható az is, hogy a forintnak a külső hatása és a carry trade kamatkülönbségek miatt pedig erősödni tud.
Mindenkit érintő általános kérdés, hogy az elmúlt hetek erősödése után mi várható a forint piacán, elsősorban az euróval és a dollárral szemben. Van valamilyen határozott várakozásotok akár évvégéig?
Igen, minden befektető úgy kezdi, ugye, hogy oké, akkor most mennyi forintot, mennyi dollárt és mennyi eurót tartsak, és ezt most módosítsam-e, vagy akinek már megvan ugye ez a kitettsége, akkor hogyan módosítsa, és ezekhez képest aztán vásároljunk részvényeket. De nyilván az ilyen szituációk, amikor ilyen hirtelen árfolyam mozgások vannak, most lefelé a dollár okoz komoly fejfájást, és ugyanez volt annak idején, amikor az euróval szemben 4,20 volt a forint, hogy akkor most mindenki, most akkor venni kell az eurót, mert innentől ez a vége van a világnak, aztán onnantól csak vissza felé korrigált. Tehát én is azt mondom, hogy ennek azért van alja. Tehát, hogyha az elmúlt 10 évet nézem, akkor átlagosan a forint a nemzetközi piacokhoz képest olyan 5%-ot gyengült mindig. Hogyha ezt nézzük, akkor most valahol olyan 405-410 körül kellene lenni az ára, ehhez képest vagyunk most 390 alatt. Tehát évvégére én sokkal inkább ez a 390-395-ös árszintet tartanám egészségesnek, ahhoz, hogy mind az export, mind pedig a inflációs hatás megtörténjen, és ebbe benne vannak nyilván a rövid távú hatások is, geopolitika, külső környezet, és még nyilván a magyar belső helyzet is. De talán ez, ha a tényeket nézzük, akkor egy elfogadható árszint lenne.
Mit gondolsz, a forint erősödésére vezethető vissza a Bux Indexnek a korrekciója, vagy azért itt egyéb okok is meghúzódnak a háttérben, például esetleg az, hogy itt az orosz-ukrán béketárgyalások, amiket már azért kezdett úgy kezelni a piac, hogy végre valamilyen szempontból elindulhat egy út a tárgyalásos irány felé. Ezek most, mintha úgy látszódnának, hogy ismét távolabb kerültek.
A geopolitikai kockázatokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, de azért, ha megnézzük az események fősodrában, mik történtek, akár az orosz-ukrán háború devizára, részvényekre gyakorolt hatásai miatt, akkor azt következtetést levonhatjuk, hogy része ez is a befektetők és az aktoroknak a gondolataiban, tehát a kockázatot Közép-Kelet-Európában nyilvánvaló növeli valamilyen mértékben, de önmagában nem csak ez határoz meg csomó mindent. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk a teljes döntési eszköztár és palettát nézzük, akkor egy ilyen 10-15-20%-ban azért a geopolitikai kockázatok hatnak ezekben a portfóliókat érintő döntésekben, és akár is lehet mondani, hogy az még a magyar befektetőket is valamilyen módon azért ez befolyásolja. Azt azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a 22-es februári helyzethez képest, amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor volt egy 55 napos lejtmenet, egy nagy nyomás, és összességében egy ilyen 7 hónapos időtartam, amíg önmagában kimutatható a volatilitásban és az árfolyam változásra gyakorolt hatása a ténynek, hogy Ukrajnában háború alakult ki. Volt egy hirtelen leértékelődés, és ugye elkezdett visszaárazódni a piac, és 7 hónap alatt ugyanott voltunk, ahonnan elindult a dolog, és onnan viszont aztán emelkedett mind a lengyel piac, mind a magyar piac, és ugye ott tartunk most, ahol. Nagyon fontos az, hogy azért a Közép-Kelet-Európa régió cégeinek, mivel kis gazdaságokról van szó, kis nyitott gazdaságok, ezért a GDP-nek a 80%-át az export adja. Szóval valóban igaz az, hogy most a belső keresletet, az infláció, a magas inflációnál meg kell támasztani, és ez a jegybanki döntés, amit kommunikált, ugye a Magyar Jegybank is ezzel kapcsolatban, hogy valójában indokolt a magas forintkamat a nemzetközi viszonyokhoz képest, és ez a helyzet, ami kialakult, ez egy inflációs, túlzott inflációnak a megfékezésére irányuló kezelés, de ugyanakkor ennek azért van egy egészséges szintje, mert azt gondolom, hogy kellene egy olyan árszintet, és biztos vagyok benne, hogy a döntéshozóknak a fejében, montáros politikai döntéshozók előkészítő anyagai között ott van az, hogy mi lenne az az ideális árfolyam, aminél még az export nem sérül annyira. És ezt látjuk talán egy korrekciós tételben, hogy a év második felében a magyar cégeknek a mérlegében a dollár és az euró gyengülésének a forint erősödésével párhuzamosan ennek lehet hatása. De összességében én nem aggódnék, tehát én a saját befektetőinknek is azt mondom, illetve bárki, akivel beszélgetünk erről, én azt gondolom, hogy ez a korrekció, hogy benne van a levegőben. Szóval hosszú idő óta, tehát most több mint egy éve, másfél éve emelkedett hatalmasat a piac, és minden piacnak kell egy kis korrekció bőven belefér ekkor emelkedés után, és aztán majd meg fog jönni a vételi erő kis bázisépítés után, és akkor ez egy jó beszálló tulajdonképpen a folytatáshoz.
Van-e kedvencetek esetleg a blue chipek közül? Túl vagyunk egy fél éves gyorsjelentési időszakon. Láttál esetleg valahol olyan érdemi új információt, ami pozitív lehet?
ha blue chipekre koncentrálok, akkor először is a magyar piac egy nagyon érdekes piac. Ugye a négy nagy blue chip mellé talán most jelentkezik egy ötödik blue chip. Ez mindenféleképpen egy olyan sztori, ami ilyen vérfrissítésként jól tesz a magyar részvényeknek, és azt mutatja, hogy végre kiléphetünk ebből a nemzetközileg is látszó négy részvényes kategóriából. Itt most a forage emelkedésére gondolok, és arra bejelentett hírre, hogy ugye a Rába részvényekre is vételi nyilatkozatot tett, de egyébként a magyar blue chipjeink mindegyike nagyon jó fundamentális erővel és háttérrel rendelkezik, a közép-kelet-európai sajátosságokkal természetesen. Ebből, ha ki kellene emelnem, akkor nyilván az OTP az nem megkerülhető, de ugye a kitettsége okán és a magyar sajátossága az, hogy Magyarországon könyvelődik, Magyarországon van a központja. De azért az mindenféleképpen fontos, hogy a kamatbevételek döntő többsége, meg a bevételeinek és az eredményének a döntő többsége nem Magyarországról származik. Ilyen formán regionális hatás egyértelműen érvényesül, de ha a nemzetközi árazottságát a legközelebbi bankokhoz, cégekhez is viszonyítjuk, akkor semmiféleképpen nincsen túlározva, a korrekció az egyszerűen kifejezetten kedvező. A másik nagy kérdés, ami szerintem most a blue chipek közül a legnagyobb alulározottságot mutatja, és nagyon megszenvedi azért ezt az európai, meg amerikai viszonyrendszert, kereskedelmi bizonytalanságot, az egyértelműen a Richter részvény. Ugyanis a Richter részvényben van a legnagyobb upside az elemzői átlagárakhoz képest, de azért mindenféleképpen hozzátartozik, hogy most már az elemző kollégák, mi is nagyon régóta tartjuk és vételen tartjuk pont a potenciális upside miatt, de nyilvánvalóan a dollárkitettség és egyébként a gyógyszeriparnak a amerikai megítélése miatt meg rövid távon nem tud emelkedni az árfolyam, ráadásul most a dollár gyengülés még majd rontja is az eredményt valamilyen szinten, vagy hát nem biztos, hogy rontja olyan látványosan, de minden esetre látszani fog ez a negatív hatás. De, hogyha ezt megnézzük, akkor is, és valaki esetleg egy TBS számla idejében gondolkodik, akkor szerintem ilyen felhalmozásra ajánlható papír, és talán nem árulok el titkot ebben az elemző konzenzusban Magyarországon, hogy a Richtert érdemes felhalmozni. A blue chip-en tekintetében tehát abszolút megvan a hely, és idő is most a forint erősödés, mert még egy jó alapot is teremt, hogy miért növeljük a magyar részvényeket a portfólióba.
A budapesti értéktőzsde kijelölt tanácsadói státuszában vagytok benne. Mit jelent ez pontosan? Akár kisebb társaságokkal, az Xtend piaccal is komolyabban foglalkoztok?
Igen, abszolút. Ez a státusz, ugye ezt a tőzsdétől kell megszerezni bizonyos tapasztalatokkal, meg háttérrel kell ahhoz rendelkezni, hogy egy ilyen licencet meg tudjon szerezni egy cég. Úgy tudom, hogy 21 cég van ma Magyarországon, aki ezzel a licenssel rendelkezik a tőzsdétől. Ez azt jelenti, hogy minden olyan tőzsdei bevezetéshez, és aztán a tőzsdén következő 5 éves működési időszak alatt egy kisebb cégnek, aki még nem abba a kategóriába tud bejelentkezni, hogy tenderdizált módon kereskedhető részvénye legyen. Tehát ez az úgynevezett MTF, ez a Multi Trading Facility lehetőség a magyar piacon, hogy erre belépjünk, de már egy ilyen multilaterális kereskedési felület, tehát egy picit az OTC piac és a szervezett szabványosított piac közötti piacra, az Xtendre belépjen. És ez azért nagyon fontos, mert a nemzetközi piacon is egyre több ilyen lehetőség van, tehát ez egy plusz finanszírozási form, plusz finanszírozási lehetőség, ugyanakkor még nincsenek olyan szigorú feltételei. De ahhoz, hogy ide bekerüljön egy cég, ahhoz, hogy itt kereskedhetővé és szabályszerűen működjön, nyilván egy kisebb apparátussal rendelkező cégnek szüksége van egy olyan tanácsadó cégre, egy olyan tranzakciós tanácsadó cégre, aki specialistája ennek, és fogja a kezét, és együtt sírnak, együtt nevetnek, már a felkészítés időszakától majd a belépés, és utána az azt követő 5 év, vagy ameddig magasabb kategóriába nem tud lépni, hiszen ezek a cégek a magyar jogszabályok értelmében már nyilvános cégek. Tehát, hogyha a nyilvános működés törvényi feltételeit nézzük, ugyanazoknak meg kell felelni részvényforgatásnál, nyilvánossággal szembeni kötelezettség, a kis részvényesekkel kapcsolatos viszonyrendszerhez mérten, mint a nagy standard vagy a még magasabb kategóriákban, de nekik azért sem apparátusuk nincsen még erre, vagy csak kialakulóban van ez az apparátus, hogyha már nyilván a kapcsolattartásnak vannak minimális követelményei, amit meg kell tenni, de azért nem egy hadsereg tud ezen a területeken dolgozni, és hát az ilyen tanácsadó cégnek, mint mi is vagyunk, nyilván ez egy fontos feladata, hogy ezt a területet végezik. Ilyen szempontból nem csak a tőzsdén lévő cégeket vizsgáljuk, hanem mi, és azt mondhatom, hogy talán a munkánk nagy része pont a tőzsdén még nem lévő, de már aspiráns cégekre vonatkozik, akiket föl kell készítenünk, mert szándékában van nyilvánossá válni, és az a két, adott esetben akár három év is, míg ő tőzsdei céggé válik, akkor már együtt dolgozunk ezekkel a cégekkel, és ezért ezt mi folyamatosan vizsgáljuk azokat a piacokat, azokat a lehetőséget, azokat a cégeket, és keressük is nyilván azokat a kapcsolatokat, illetve akikkel már szerződéses viszonyban állunk, azoknak pedig ugye az a folyamatát készítjük elő, hogy ő valójában mind szervezetileg, mind funkcionálisan, mind pedig strukturálisan a cégcsoport képes legyen arra, hogy nyilvános cégként működjön.
Jól rálátok tehát a kisebb piaci szereplőkre. Vannak esetleg olyan érdekes sztorik, amit ki tudnál emelni, és hallgatók is utána tudnak nézni?
Mindenféleképpen. Szerintem nagyon érdekes lehetőségek vannak Európában, és hagyj kezdjem talán ezzel a fő sodorral. Európában ugyan nem nagyon mozog most a gazdasági növekedés mentén a tőkepiac, nem pezseg, de ettől függetlenül azért mégse hagyjuk azt figyelmen kívül, hogy nagyon komoly döntés született már arról, hogy alapvetően a gépipar és az infrastruktúrális fejlesztésekhez komoly kormányzati tőkét fog Európai Unió minden országa megadni. Ezért vannak olyan területek, amik szerintem kiemelt területek. Az egyik ilyen kiemelt terület az egyértelműen az ipar, illetve ennek különböző aspektusai vannak, és látjuk is a tőzsdén, hogy ezek gyönyörű szép emelkedésben vannak. Az X-Tent közül így aztán ipari cégként kiemelni mindenféleképpen a navigátort. Nem mi vagyunk ugyan a navigátornak a nomádja, de azért annak idején, mikor tőzsdére lépett, foglalkoztunk mi is egész komolyan és behatóan, illetve később is azért több zárt körű tranzakciójában azt gondolom, hogy sikeresen vettünk részt. Illetve mi vagyunk a nomádjai a magyar kibervédelmi cégnek, a Viveteknek, ami viszont az elmúlt évben a tőzsdére lépése utáni nehéz időszakot követően, ugye 160-ból most 310 fölé emelkedett az árfolyama, egész szorosan követjük és egész szorosan együttműködünk a céggel, de egyébként más tőzsdei cégeket is folyamatosan és nagyon szorosan követünk, de talán kiemelni ez a két cég olyan mindenféleképpen az a két cég, akik már most eredményeket szállítanak a befektetőiknek, mégpedig nagyon látványos eredményeket szállítanak, és még bőven van potenciális bennük, és aztán ugyanígy az összes többi újdonságot is érdemes megfigyelni. Ugye a nehézsége, a kereskedhetősége az X-Tent piacnak, mert viszonylag kicsi a likviditás, kicsi a forgalom. Viszont éppen ez egy fontos feladat is, hogy a befektetők számosságától fog megjönni a forgalom, tehát mindenki, aki valójában abban gondolkodik, hogy egy picit nyisson a magyar piac felé, én azt javaslom, hogy nyugodtan nézze meg a kisebb papírokat is, ugyan ezek valóban nem rövidtávú, angolosan tradable papírok, hanem azok a cégek, akiket egy portfólióban már miután tőzsdén vannak, mindenféleképpen akár TBS-re is meg lehet vásárolni, és több év átlagában viszont nagyon szép emelkedéseket produkálnak. Hagy hasonlítsam össze a BÉT-nek a X-Tend indexét a BUX-szal, hogy folyamatos felülteljesítésben van a BUX-hoz képest több százalék ponttal, úgyhogy a BUX is az elmúlt években 30% fölötti teljesítményt mutatott, és az ide is nagyon szép eredmény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ezeket megnézni, érdemes ezekkel foglalkozni. Nyilván a nehézség a likviditásból ered, de egy több éves tartásban viszont mindenféleképpen komoly eredményeket fog szállítani, és egy portfólió, egy nagyobb portfólió, nál, ezeknek a kis részvényeknek is van szerepe bizonyos százalékban. Nyilván nem ebből kell álljon az egész portfólió, de érdemes ebben gondolkodnunk.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.